zene és szentség. Utazás a zene középpontja felé.
Aki műsoromat epizódról epizódra követte, értheti már vagy gondolhatja, hogy a zene szentségi volta, szakralitása nem múlik a szövegén, sem a címén, sem a témáján. A dolog valahol sokkal mélyebben rejlik a hangok viszonylatában. A válaszolt zenénkben ennek ellenére egyházi művek voltak, de talán a hallgató emlékszik, hogy a barokk korai korszakáról szóló epizódban például pörszül vonós fantáziákat is bevettünk a műsorba, mint szakrális zenék, pedig sem címükben, sem témájukban nem indokolták ezt, vonósokra írott hangszeres művek voltak. Ám a hangokban mégis volt valami, ami őket azzá tette. Valamennyire próbáltuk is ezt megfejteni, de elég hamar rájutottunk addig a határig, ahol a fogalmakkal már nem megyünk semmire. Lehetséges-e az, hogy amikor a szakrális vagy szent zenét keressük, valójában ugyanakkor a remek művet keressük? A szent zene és nem szent zene közötti különbség nem lehet-e, hogy azonos a remek mű és nem remek mű közötti különbséggel? Mert mit is mond Vörös Sándor a remek műről? A remek művön keresztül az időtlen világból dereng át valami az időbelibe. Ezt a derengést kerestük, azt az ablakot kerestük, amit a zenemű nyit számunkra, hogy az időtlen világba, legalább arra az időre, míg a mű szól, beláthassunk. Persze, annál tovább is belátunk, hiszen a zene hatása annál tovább is érvényesül, mint ahogy a szól. A világ működése és rendje a számokon nyugszik. Az érzékelhető világ az érzékelhetetlen szimbóluma, így mindkettő alapja a szám. A szám is szimbólum, az emberi alkotás az isteni alkotás szimbóluma utánzása. Az emberi alkotás alapja tehát ismét a szám kell legyen. Az isteni alkotás szent, legyen hát az emberi alkotás is szent. A számok által is. Ebből következik. Egyetlen olyan alkotásnak sincs létjogosultsága, ami nem a fenti rend szerint született, vagyis ami nem az isteni alkotás utánzásaként jött létre. Ami nem szent, ami nem Isten akaratának érzékelhető megjelenése. Az ilyen alkotások kivetendők és az örök tűzön elégetendők. Az alkotás számainak rendje is a teremtői akarat szerint állítandó be, annak rendjét és harmóniáját köteles szimbolizálni. Tehát csak olyan alkotásnak van létjogosultsága, mely a teremtői rendet tükrözi számaiban is. Az alkotás az, amikor az ember olyat hoz létre, ami azelőtt nem létezett. Egy cég is alkotás. Mivel minden érzékelhető alkotás egy érzékelhetetlen megfelelőnek szimbóluma, így minden létrejött mű, ami a teremtő akaratából született, rendelkezik egy eredendő tökéletes ősszel. Az a képesség, mely által az alkotó ezen ősszel kapcsolatba léphet, az ősképlátás. Az ősképnek az alkotó szellemében való megjelenése az ihlet. Sokak elképzelése és tanítása ellenére az ihlet nem érzelmi felindulás, melyet külső ingerek is kiválthatnak. Az ihlet, mivel spontán és akaratilag le nem hívható, kegyelem. Minden kegyelemért hálával tartozunk. A hála a szellemünkben és a szívünkben él, de külső megjelenése maga a mű. Az az alkotás, mely a teremtői akaratból születik, a számok rendjén nyugszik. A világ harmóniáját tükrözi, ősképének szimbóluma, ihlet által érkezik, és alkotója mindezek befogadására felkészült és méltó. Ez a remek mű. Haydnnál hagytuk abba. Most az időben egy nagyot ugrunk. Kihagyunk körülbelül 150 évet. Voltak éppen Haydn korát is kihagyjuk, a bécsi klasszikának nevezett időszakot. Ebben az időben indul romboló útjára a felvilágosodásnak nevezett korszak. Ez főleg a bécsi klasszika idejét öleli föl, illetve valamennyire belenyúlik a romantikába, hatása mindenképpen. Ennek következménye az az egészen furcsa és megzavarodott korszak, melyet egyszerűen századfordulónak szoktunk hívni, mivel hogy nagyjából a 19. és 20. századfordulójánál találjuk. Ekkor omlik össze mintaz a rend, amit az emberiség sok ezer éven keresztül fölépített, és amelynek alapjait a felvilágosodás kora ásta alá. Természetesen ez egy hosszú folyamat, melynek gyökereit nyilván már korábban is kereshetjük, de most nem feladatunk, hogy belemenjünk kultúrtörténeti fejtegetésbe. Azt viszont nem árt felismernünk, hogy a 20. század 20-as éveiben bizonyos alkotók feleszméltek erre, és úgy döntöttek, hogy valamit változtatni kell. Ezen alkotók közé tartozik Janácsek is. Amit ma meghallgatunk, nem más, mint Janácsek Glagolita miséje, illetve annak részletei. Beszélgető társam ma nem lesz. Ma a tisztelt közönséggel beszélgetek. Kérdéseket fogok feltenni, melyekre itt most ebben a műsorban nem válaszolunk. De nyilván mindenki megpróbál majd rá válaszolni magában is. Jó magam is így vagyok ezzel. A glagolita nem más, mint az egyházi szláv ősi írásmódja, illetve bizonyos értelemben nyelvezete is. Valahonnan a 800-as, 900-as évekből származik, és különösebb változtatás nélkül meg is maradt. Ránk maradt egy mise, melyet így glagolita módon, mondjuk glagolita nyelven vagy írással írtak. Ezt a misét többen megzenésítették. De a legismertebb ezek közül, és számunkra mindenképpen a legérdekesebb, Janácsek időskori műve, a glagolita mise. Az előbb a számokról beszéltünk, és arról, hogy a teremtői rend az alkotás számaiban is meg kell nyilatkozzon. Mint tudjuk, a misének öt állandó része van. Uram irgalmaz, dicsőség, hiszek, szent vagy, és Isten báránya. Janácsek glagolita miséje azonban 8 tételes. Vajon miért? Ráadásul a műsor elején arról beszéltem, hogy a zene nem csak attól szent, hogy a szövege szent. Itt természetesen egy szent szövegről van szó, liturgikus mise szöveget zenésített meg a mester. Ám a darab elején van egy zenekari bevezető tétel, melynek kisugárzása semmivel se kevésbé misztikus, mint az utána következő tételeké. Ezen tulajdonképpen még nem is csodálkoznánk, zenekari bevezető tételekkel sokat találkoztuk. Ám a darab végén van újabb két tétel, mikor az Isten báránya tételnek vége van az állandó részek sorozatának is. Nekünk pedig még van két tételünk, méghozzá egy orgona szólós tétel és egy zenekari záró tétel. Ezekről majd akkor beszélünk, mikor meg is hallgatjuk őket. A műsor részei során hallhattuk, hogy a szakralitáshoz, az átéléshez, a tudatmódosításhoz nagyon sokan, nagyon sokféle módon közelítenek, és nagyon sokan, nagyon sokféle módon találnak utat feléje. Janácsek útja egészen sajátos. Zenéje abban az értelemben nem nevezhető időtlennek, mint ahogy például azt a németalföldi polifonistáknál hallottuk. Valami egészen furcsa, extázisszerű, fanfárszerű, csillogó, rengeteg részfúvós hangszert alkalmazó, egészen sajátos zenei világot fogunk hallani, amilyet eddig még nem hallottunk, legalábbis ebben a műsorban. Hogy megtapasztaljuk ennek a zenének a sajátos ízét, azt a fanfárt, amelyet talán a mennyei harsonák hangjához is hasonlíthatnánk, feltéve, ha van elképzelésünk róla, hogy az milyen lehet, hallgassuk meg az első tételt, a zenekari bevezetőt. A Zene és Szentség című műsorban ma tehát Janácsek Glagolita miséjével ismerkedünk. Néhány részletet hallgatunk meg a mise alaptételeiből. Különösebb kommentár nélkül válogatunk ezekből. Dicsőség Glagolita nyelven így hangzik. Slava! Hangzású a krédó, vagyis hiszek, ószláv kifejezése, vieruju. Ebből a tételből hallgatunk meg egy részletet. A misében ez a harmadik, a műben melyet hallgatunk a negyedik tétel.
What?
Janácsek Lagolita misét hallgatjuk a Zenei Szentség című sorozatban. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Thank you. Sanctus tételből hallottunk részletet, Janácsek Lagolita miséjét hallgatjuk, beszélgető társam a tisztelt közönség. Vajon a hallott hangok után önök hogyan zenésítenék meg az Isten bárányát? Eddig az egészen átszellemült szövegeknél is meglepően harsány, az aranykori fénytől csillogó zenéket hallottunk. Vajon az Isten báránya tétel hasonló stílust képvisele majd, vagy egy határozott ellentétet képez ezekkel? És ha ellentétben áll velük, akkor miért? Hallgassuk.
Thank you.
Janácsák Glagolita misének Agnus Dei tételét hallottuk. A mise állandó részeinek ezzel vége. Ám ebben a kompozícióban hátra van még két tétel. A következő tétel címe Postludium, vagyis utójáték. Ezt még értjük. Igaz, hogy eddig egy szimfonikus zenekarra írott darabbal volt dolgunk, aminek a Postludiuma egy orgona szólós tétel. Honnan, hová jutott el maga az egész mű? És honnan és hová jut el ez az orgona szólós tétel? Eddig még nem volt elég a meglepetésekből számunkra, akkor most jön az igazi. Az utolsó tétel következik, mely ismét egy zenekari tétel. A címe Intrada. Intrada annyit jelent, mint bevezetés. Mit keres egy bevezetés egy darab végén, egy hatalmas oratórium végén? Hova is vezet be minket ez a zene? Az első műsorban mondtuk, hogy a hang, amikor megszólal, azonnal tudatot módosít. Hogyha több hang van együtt, a tudatmódosítás erősebb. Egy 40 perces oratórium során más sem történik, mint a tudatot a szerző által képviselt cél felé emelni, oly módon, hogy a darab végére ezt a szintet mindenképpen elérje. Egy liturgikus zene esetében ez a tudatmódosítás a szent átéléshez kell vezessen. Ez persze talán nem megy így rádión keresztül, főleg nem úgy, hogy csak részleteket hallgatunk meg a darabból. E műsor szerkesztője hegedűsként maga is részt vett ennek a darabnak az előadásában a Mátyás templomban, az Óbudai Danubia zenekar és a Cseh Filharmónia kórusa közreműködésével. Azt hiszem, esélyem sincs, hogy szavakba öntsem azt az élményt, amit ott átéltünk, ráadásul nem is csak hallgatóként, hanem játékosként. Mikor a próbák során oly mélységben megismertük a darabot, ahogy azt hallgatva, pláne egyszer hallgatva természetesen nem lehet. Buzdítom a tisztelt hallgatóságot, hogy azon a kevés történelmi pillanaton, amikor ez a darab Magyarországon elhangzik, legyen ott és hallgassa meg élőben. Hát, ha lesz még ilyen. Minden esetre az utolsó tétellel kapcsolatban mindenképpen kell pár szót szólnunk. Ez a tétel technikailag a legnehezebb a darabban. Mind a vonósoknak, de főleg a rezeseknek rendkívüli nehézségeket kell leküzdeniük. A kürtöknek, trombitáknak a tétel közepe felé olyan magasságokban kell játszaniuk, ami szinte lejátszhatatlan, ezért mindenképpen hibákat ejtenek, gigszereket fújnak. Ezt Janáček jól tudta, hogy így lesz. Nagyon értett a rezes hangszerekhez. Olyan magasságokba közeledünk, melyek fizikai létünk során tulajdonképpen megközelíthetetlenek. Hogy lehetne ezt jobban kifejezni, mint olyan zenei anyaggal, ami szinte lejátszhatatlan, ami mindenképpen csak hiba árán szólaltatható meg. A szellemi magasság és a zenei magasság itt találkozik. A mennyország megközelítése, önmagunk legyőzésének, önmagunk feladásának, földön túli nehézsége találkozik a zenei szólam lejátszhatóságának nehézségével. Micsoda ötlet ez a szerzőtől. Hallgassuk tehát az intrádát, a bevezetést. Nyissuk ki magunkat és hagyjuk magunkat bevezetni oda, ahova ez a zene hív bennünket. Ezzel búcsúzom önöktől, ezután kár lenne bármit is szólni. A Zene és Szentség című műsort hallották, ebben Janáček Lagolita miséjével ismerkedtünk. Találkozunk 4 hét múlva.
Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim!